Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Brüsszel az Erasmus ügyet úgy akarja eltusolni, hogy közben a Soros Egyetem kérdést újra előhúzva indít eljárást Magyarországgal szemben, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Magyar Távirati Irodával. A tárca közleménye szerint az Erasmus és a Horizont ügyekben Brüsszel kettős mércét, diszkriminációt alkalmaz a magyar diákokkal, kutatókkal szemben, amikor jogtalanul zárja ki őket és hónapok óta következetesen hallgat. Időt húz, ezáltal is elismerve, hogy a kormány által javasolt megoldások kikezdhetetlenek. Úgy fogalmaztak, hogy figyelemelterelésként egy már korábbi ügyet, a CEU ügyét húzták elő, előkészítve azt, hogy továbbra is fenntarthassák a blokkolást. Azt írták, Brüsszel álláspontja szerint a CEU esetében nem szükséges, hogy annak képzései egyértelműek legyenek a magyar egyetemekre vonatkozó szabályokkal, és hogy a képzések elismerése mögött a két állam között nemzetközi szerződés legyen. Mi több, az sem szükséges, hogy az oktatási hivatal az egyetem működését engedélyezze. Jegyezték meg. Tavaly csak nem 200 alkalommal támadtak illegális migránsok a déli határt védő rendőrökre, határvadászokra, megrongálták az autóikat, és 8-an komolyabban is megsérültek a támadásokban, mondta Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Városligetben. Az államtitkár Bakondi Györgyel a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával mutatta be újságíróknak az illegális migránsok által megrongált rendőrségi járműveket. Rétvári Bence kiemelte, szombaton a 11. országos rendőr és tűzoltó napon bemutatják, milyen kockázatokkal jár a határvadászok munkája. Elmondta, hogy a déli határra iratok nélkül érkeznek az illegális migránsok, és agresszívan támadnak a rendőrök határvadászok autóira, ízzé porrá zúzzák azokat, kövekkel dobálják és húsángokkal verik, de van náluk kés, pisztoly, puska is. Június 9-én nem pusztán egy választás következik, hanem a gyermekeink és unokáink jövőjéről fogunk dönteni, mondta Hollik István KDNP-s országgyűlési képviselő a Fidesz közösségi oldalán megosztott videójában. Hollik István azt mondta, hogy a világ veszélyesebb helyé vált, mint korábban, a szomszédunkban háború dúl, Európában energiaválság van, az európai gazdaság romokban. Ennek az okozói a brüsszeli bürokraták. Ők tehetnek erről, ők a felelős. Az ő döntéseik miatt akarnak belerángatni minket egy háborúba. Június 9-én viszont kaptunk egy esélyt arra, hogy megüzenjük nekik, hogy ebből elég volt, nem kérünk belőlük, nekik menniük kell, fogalmazott a kereszténydemokrata politikus. Elismerte felelősségét a 31 gyermek rosszul létét okozó szúrós szag miatt a Soroksári Általános Iskola gondnoka, közölte a Budapesti Rendőrfőkapitányság szóvivője. Csicsi Soma elmondta, hogy a szerdán történt eset után a rendőrségi adatgyűjtés eredményei a gondnokhoz vezettek, aki beismerte, hogy vegyszereket öntött a földre, és kipróbált egy gázsprét is. A dolgozó saját bevallása szerint hecből nem szólt senkinek, tette hozzá a szóvivő, aki közölte, hogy a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével gyanúsított férfi a kihallgatásán a tettét elismerte és kijelentette, senkinek nem akart ártani, sajnálja tettét. A két legnagyobb szlovén ellenzéki párt, a Szlovén Demokrata Párt és az Új Szlovénia alkotmánybírósági felülvizsgálatot kezdeményezett a június 9-i szlovéniai uniós választásokkal párhuzamosan tartandó népszavazás három kérdése közül kettő kapcsán, amely a kannabisz használatára és termesztésére, valamint az eutanáziára vonatkozik, számolt be róla a helyi média. A szlovén parlament csütörtökön este döntött arról, hogy a halálba segítésről, a kannabisz termesztéséről és használatáról, valamint az elsőbségi szavazati jog bevezetéséről az általános választásokon június 9-én az európai parlamenti választásokkal egy időben tartanak népszavazást. Az elsőbségi szavazati jog bevezetése azt jelenti, hogy a választópolgárok a politikai pártok mellett ugyanazon a listán egy jelölt nevét is bekarikázhatják, kifejezve preferenciájukat. Végül az időjárásról. Szombaton sokat fog sütni majd a nap, az időnként megjelenő felhőkből elvétve egy-egy futózápor zivatar még kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, nyugaton észak-nyugaton erős a déli szél, tovább melegszik az idő, ma a hajnali fagy megszűnik, délután pedig már 18-23 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával a műsor szerkesztője Domán Vivien beszélget. Tartsanak velünk!
Milyen könyvvel készültél most a hallgatóinknak? Milyen olvasnivalóval?
Most tőlem egy talán kicsit szokatlan témájú könyvvel készültem, még pedig egy pszichológia témájú könyvvel, aminek az a címe, hogy Fejben dől el, ami rajtunk múlik is, ami nem. Ez a Nyitott Akadémia kiadónak, illetve Nyitott Akadémia intézménynek az egyik kiadványa. Nyitott Akadémián ott vannak fizikai formában is előadások, amire bárki vehet jegyet és elmehet, és ezeknek az előadások tematikusan rendezve általában meg szoktak jelenni könyvformában is. A Nyitott Akadémia kiadványai közül elég sok hozzáférhető könyvtárakban, könyvesboltokban jelenleg is, különféle tematikus válogatásban, például a lelki küzdelmekről, az önértékelésről, önelfogadásról, önbecsülésről, stb. De amit ma hoztam, ez a Ami rajtunk múlik és ami nem című kötet.
Mostanában nagyon népszerűek a pszichológiai írások. Miért van ez?
Miért van ez? Szerintem azért, mert nagyon sok embert érdekel a pszichológia, de nagyon sok embert inkább olyan szinten érdekel a pszichológia, hogy nem az elméleti lélektani szempontból, hanem így az ismeretterjesztő pszichológia terén. Ez a könyv, ez négy pszichológusnak, pszichiáternek, a mentálhigiénész szakembernek az írománya, mégpedig Bagdi Emőkének, Buda Lászlónak, Kádár Anna Máriának és Pál Ferencnek. Én azt gondolom, hogy miért olyan népszerű, azért, mert nagyon sokan beszélnek róla, mindenki egy kicsit pszichológus, ez kicsit olyan, mint hogy mindenki ért a focihoz, mindenki ért a pszichológiához, mindenki ért a lélektanhoz. Inkább azt mondanám, hogy manapság nagyon sok olyan könyv van a piacon, ami egyszerű nyelvezetének köszönhetően közelebb tudja hozni az emberekhez a nagyon bonyolult mély lélektani gondolatokat.
Nagyon fontos szerintem is az önismeret, és azt gondolom, hogy erre általában a fiatal felnőttek a legnyitottabbak, akik saját családi életükben önmagukkal szeretnének rendben lenni, szeretnék, hogyha az életük rendezett lenne. Ezt a könyvet miért hoztad most a hallgatóinknak? Miért ajánlod ezt? Mi a célod vele? Hiszen nem egy hosszú olvasmány, egy utazásra pont alkalmas, vagy egy esti lefekvés előtti kis olvasmánynak.
Így van, én ezt most a közelmúltban, az elmúlt napokban olvastam ezt a könyvet. Néhány héttel ezelőtt került így a látókörömbe ez a kiadvány. Én a minden négy szerzőtől olvastam már korábban is. Van, akinek személyesen is voltam már több előadásán. És valóban, amire te is utaltál, hogy ez nagyjából egy 150 oldalas könyvecske, tehát nem egy vastag regény, mint amit szoktunk ajánlani máskor. És négy előadás írott verziója, ami azt is jelenti, hogy egymástól függetlenül is lehet akár a négy előadást elolvasni, hogyha valakinek nincs éppen annyi ideje, hogy egyszerre elolvassa, és még azon belül is nagyon jól tagolt. Így lehet, hogy akár úgy is érdemes olvasni, hogy az ember leül, és mondjuk egy este alatt, vagy egy utazás alatt tényleg végigolvassa az egészet, de akár úgy is lehet, hogy minden nap csak egy részt, vagy akár egy előadásnak egy részét, és akkor lehet, hogy visszatérni egyes gondolatokhoz. Nekem kifejezetten tetszik, egyébként az egész sorozattal kapcsolatban tetszik az a szemlélet, hogy szakembereket szólítanak meg, akik emberközeli módon el tudják mondani azokat a bonyolult dolgokat, amik nagyon sok embert érdekelnek, csak hogyha mondjuk egy komoly pszichológiai szakirodalmat a kezünkbe vennénk, akkor nem értenénk, hiszen nagyon sok háttértudás hiányzik belőlünk. És ezek a kiadványok tényleg népszerűsítik a pszichológiát, mint tudományt, az emberről, a lélektanról való gondolkodást, és valóban abszolút egyet tudok érteni azzal, hogy nagyon sok embert érdekelnek ezek a önfejlesztő könyvek, és nem csak a fiatal felnőttek körében, én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok, akár 50 pluszos ember is találkozik ezekkel a könyvekkel, és szó szerint keresik is őket, hiszen az ő generációjuk az, aki még nem úgy nőtt fel, mint mi, hogy a könyvesboltok tele vannak ilyen témájú könyvekkel, akkor még azért sokkal inkább jelen volt az, hogy mit lehet a piacon megvásárolni, illetve cenzúrázott könyvek, és azért most annak köszönhetően, hogy egy írói, alkotói szabadságban jelen a világban, az országunkban, ennek köszönhetően sokkal nagyobb százalékban vannak a könyvespolcok polcain ilyen jellegű könyvek, sőt én úgy látom, amennyire követem így a könyv listákat, könyvsikerlistákat, hogy a pszichológiai témájú könyvek azért mindig megjelennek így a legnagyobb kiadók, legnagyobb könyvesboltoknak így a top 10-es listájában.
Valóban tudok erre reflektálni, hogy nem csak karácsonykor, vagy nem csak ilyen nagyobb ünnepkörök előtt van a legsikeresebb könyvek között egy-egy ilyen kötet, egy-egy ilyen olvasnivaló, hanem igazándiból az év bármely szakában is, ugye az emberek általában. Ezeket a könnyednek mondható, de igen mély témákat boncolgató könyveket szeretik nem csak nyaraláshoz elvinni magukkal, hanem évközben is bármikor elővenni. Említetted, hogy 4 szakember előadásaiból született meg ez a könyv. Róluk mit tudunk, egy kicsit meséljünk róluk, én is személyesen voltam már előadásaikon, a hallgatóink valószínűleg Pál Feri atyát ismerhetik a legjobban, de mit tudunk a többiekről?
Igen, valóban valószínűleg Pál Feri atyát ismerik a legtöbben, de én azt gondolom, hogy azért Bagdi Emőke is egy igen nagy név a szakmában, és attól függetlenül, mondjuk valaki sosem járt egyetlen olyan pszichológiai képzésre sem, ahol ő tanít az egyetemen, attól függetlenül nagyon sokan találkozhattak már különféle médiafelületeken az ő megnyilvánulásaival, akár írott, akár az írott sajtóban, akár a rádióban, tévében. Azért nagyon sokszor szokott az lenni, hogy valami olyan téma előkerül a világban, amikor szükség van egy pszichológus véleményére, ő azért nagyon sokszor meg szokott jelenni. Nyilván ez az életkorából is adódik, illetve azért is, mert különféle nagy állami kitüntetéseket megkapott, ennek köszönhetően még inkább szerepeltetik. Talán amiatt is, mert ő is egy olyan szakember, aki ismeretterjesztő szinten is el tudja mondani ugyanazt, amit akár az egyetemi katedrán megtanít. Nyilván az egyetemi katedrán, ott, ahol mindenki végig tanulja azokat az alapozó tárgyakat, amikre épülnek azok a szakterületek, azok a szakágak, amiket ő tanít, az ugye teljesen más, mint amikor akár a nyitott akadémia előadása is, vagy akár itt Egerben is eljön bármiről előadást tartani, és befogadható. Tehát én többekkel beszéltem már róla, illetve az ő könyveit is ajánlottam így másoknak, akár tőlem jóval idősebb embereknek is, és nagyon pozitív volt a visszajelzés az ő munkásságával kapcsolatban, és hogyha valaki csak egy-két ilyen nagy pszichológus nevet tud felsorolni, akik így az országban jelen vannak, vagy a médiában jelen vannak, én azt gondolom, hogy talán ő az egyik ezek közül, aki tényleg az egyik leghíresebb. Aztán a másik szerző, dr. Buda László, ő egy orvos, pszichiáter, pszichoterapeuta. Szerintem ő kevésbé ismert, kevesebbet szerepel a médiában. Egy fiatalabb generációt képvisel, mint Bagdi Emőke, de ő is az elmúlt években nagyon sokat szerepelt különféle pszichoszomatikus témájú előadásokban, illetve Kádár Anna Mária is szerintem most már azok közé tartozik, akik így az ismert pszichológusok élvonalába sorolható, annak ellenére, hogy ő nem a mai Magyarország területén él, hanem ő a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetemen tanít. Ettől függetlenül Magyarország területén is szerintem elég népszerűek az ő könyvei, főleg azért, mert mesepszichológiával, gyermeklélektannal foglalkozik, és nagyon közvetlenül tud beszélni nagyon bonyolult dolgokról, és ő tényleg gyerekekkel foglalkozik, de ő is ugye jelen van az egyetemi világban, és szerintem például az ő könyveit azért szeretik az emberek, mert nagyon sok életszerű példát hoz fel. Ugye a pszichológiáról az úgy általánosságban szerintem elmondható, hogy nagyon nagy szerepe van a kísérleteknek. Nagyon sok elméletet ilyen kísérleteken keresztül mutatnak be. Ez ebben a kötetben is megjelenik, hogy milyen kísérletben milyen eredményeket sikerült elérni, illetve a nagy pszichológiai, filozófiai gondolkodók is, de Kádár Anna Mária írásában, ebben is, illetve más írásaiban is az ő személyes tapasztalatai vannak főleg jelen, amit ő a gyerekek körében megélt az ő pszichológusi működése során, és hogy hát a végére hagytuk, akit ugye a legismertebbnek mondtál, Pál Ferencet, Pál Feri atyát, aki ugye római katolikus pap, mentálhigiénész szakember. Talán ebben a hallgatói közegben ő az egyik legnépszerűbb, ugye neki is számos könyve láthatott már napvilágot, és nagyon híresek az ő úgymond Pál Feri alkalmai, a Keddesték, ami régen Pesten több helyszínen nagy népszerűségnek örvendett. Aztán utána a Covid alatt ez kicsit átalakult, de én azt gondolom, hogy ő még mindig így az egyik legkeresettebb ilyen mentálhigiénis előadók közé tartozik, ami annak is köszönhető, hogy nagyon jó stílusban tudja megtartani az előadásait, és nagyon jó előadói képességekkel rendelkezik, illetve ő is a saját életéből és az ő közvetlen környezetének az életéből is tud olyan példákat felhozni, olyan példákon keresztül bemutatni azt, amit szeretne mondani, hogy a pszichológia tudományban kevésbé jártas emberek számára is nagyon fontos gondolatokat tud közvetíteni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Urbán Mártával, az EGRI Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk.
A mai alkalommal egy kicsit lélektanibb vizekre elvezünk, hogy így metaforikusan fogalmazzak. Miért választottad pont ezt a kötetet, és mit adott neked ennek az elolvasása? Hiszen azt is említettük, hogy nagyon népszerűek az ilyen témájú könyvek, neked sem az első ilyen olvasmányod, sőt, ez egy gyűjtemény, és említetted azt is a beszélgetésünk elején, hogy te külön-külön az ő írásaikat vagy előadásaikat már tanulmányoztad, olvastad, hallottad, de így ebben a formában ilyen gyűjteményként gyakorlatilag, ez olyan, mint valami bombon, hogy tudsz belőle egy kicsit csemegészgetni. Ez miért ajánlandó hallgatóinknak?
Lényegében pont azért, amit elmondtál, hogy ez egy válogatás. Tehát akár Bagdi Emőkének, Kádár Anna Máriának, vagy Pál Feri atyának is több kötetnyi a munkássága, több kötetnyi az a munkássága, ami szerintem a nagy közönségnek íródott, és nagyon könnyen befogadható, de attól függetlenül hosszabb olvasmányok. Tehát nyilván egy ilyen 150 oldalas válogatás, ez tényleg arra elég, hogy az embernek felkeltse a kíváncsiságát ezen szerzők írásai munkássága iránt, és a téma iránt is, hiszen ők nagyon sok szerzőre utalnak, nagyon sok kísérletre utalnak, tehát én is nyilván most a hallgatók nem látják, de nekem is ebben vannak ilyen jelölések, különféle gondolatokat meg szoktam jelölni, akár egyes szerzőknek a gondolatait is meg szoktam jelölni, és ez arra készteti az embert, hogyha valami érdekeset talál benne, akkor kicsit így utána menni, utána olvasni a dolgoknak, és én ezt egy utazás alatt olvastam el, talán mások is egy utazás alatt el tudják olvasni, és én ezt a könyvet főleg azoknak ajánlom, akik mondjuk nem tudnak, vagy nem bírnak egy hosszabb terjedelmű ilyen témájú könyvet elolvasni, és a másik pedig a témája miatt, tehát az, hogy minden fejben dől el, ez egy ilyen nagyon sablonos mondat, nagyon elcsépelt egy kicsit, nem minden írás ennyire egyértelműen mondja ki azt, hogy minden fejben dől el. Szándékosan nem szeretném egyik írásnak sem a csattanó részét elmondani, hogy mégis a végére hogyan alakulnak át egy kicsit a gondolatsorok, de én azt gondolom, hogy aki kicsit is fogékony a pszichológia, az önismeret iránt, azok számára ez mindenképpen egy nagyon jó olvasmány lehet, akár a kapcsán is, hogy átértékeljük azt, hogy nagyon sokszor másokat, a körülményeket okoljuk azért, hogyha mondjuk valamit nem tudunk megcsinálni, és sokszor nem gondolunk arra, hogy ezek a saját döntéseink és a saját gondolkodásunk, hogy tényleg fejben dől el, hogy képes vagyok rá, vagy pedig nem vagyok rá képes.
A címről beszélj egy kicsit még a hallgatóinknak, hiszen a hangsúly más, ugye a hallgatóink nem láthatják a borítót, de te kifejezetten a hangoddal, a hangsúllyal azért jelezted, hogy ez itt nem egy kijelentő mondat.
Így van. A cím az egy kérdés, hogy fejben dől el. Tehát itt most beszéltünk arról, hogy ez a elcsépelt mondat, hogy minden fejben dől el, ezt kijelentésként szokták használni. Itt a szerkesztőknek szándékosan, vagyis hogy én azt gondolom, hogy szándékosan fogalmazták meg így a címet, hogy a címből ne lehessen egyértelműen azt mondani, hogy ez az állítás igaz vagy sem. És ami az alcím, az is egy nagyon fontos, hogy ami rajtunk múlik, és ami nem. Hiszen ha a könyvet elolvassuk, és a hallgatók közül valaki kézbe veszi, akkor rá fognak jönni, hogy igen, vannak, amik rajtunk múlnak, igen, vannak, amik nem rajtunk múlnak, vannak, amik tőlünk függetlenek, de nem minden fekete vagy fehér.
Említetted, hogy nagyon sok tapasztalatot, gyakorlatot, kísérletet megosztanak az írók. Van-e esetleg olyan, amit úgy kiemelnél a hallgatóinknak, amit benned úgy megmaradt, és szívesen megosztod?
Kádár Anna Máriának az egyik példája az egy csapatépítő hétvégéről szól, amikor is egy nagy cégnek az alkalmazottait elvitte egy erdélyi elég komoly barlangba, és ugye a barlangban, azt lehet, hogy sokan nem tudják, hogy a barlangászatban az a fő szabály, hogy mindig meg kell várni a mögöttünk levőt. Tehát ott nem az előttünk levőre kell figyelni, hanem mindig a mögöttünk levőre, így soha senki nem maradhatott egyedül. Tehát ugye nyilván azért szoktuk hallani, hogy milyen veszélyei vannak a barlangászatnak, nyilván azért van ez a fő szabály. És leírja azt, hogy elvitt egy csapatot egy ilyen tréningre, ahol hivatásos barlangász is volt velük, és volt egy szűk rés, ahol át kellett menni. Nyilván ilyen helyekre úgy visznek el embereket, hogy a barlangászok tisztában vannak vele, hogy azért nem annyira szűk az a lyuk, hogy az átlagember nem férjen át. Nyilván ez is fejben dől el, hogy ugye az ember átmegy vagy sem. És leírja azt, hogy volt egy lyuk, amin át kellett mászni. És már néhány ember átment, amikor jött egy férfi, aki azt mondta, hogy ő nem fog rajta átférni. És hát vele megtörtént az, amit a Mici Mackóban olvashatunk, hogy előről is húzták, és hátulról is tolták, de úgy érezte, hogy nem fog átférni. És akkor a barlangásznak jött egy olyan gondolata, hogy volt nála egy ilyen csákány, tehát lényegében egy segédeszköz, hogyha bármi gond lenne lent, és elkezdte így kopácsolni, kalapácsolni a barlangot, és mondta, hogy mindjárt kitágítja a lyukat, és akkor át fog rajta férni. És barlangászunk úgy ütögette a követ, hogy lehetett hallani, de fizikailag nem az ember mellett ütögette, hanem egy kicsit arrébb. És akkor utána egy olyan kijelentést tett, hogy most már át fog tudni menni, mert nagyobb lett a lyuk. És emberünk át is csúszott, saját maga át tudta húzni önmagát ezen a lyukon, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy ha az ember elhiszi azt, hogy az a lyuk kicsit tágult, és akkor át fogok rajta tudni menni, akkor képes olyan dolgokra is, amik akár valóságban meg sem történtek. Tehát itt az ő agya elképzelte azt, hogy ez a lyuk nagyobb lett, egyébként nem lett nagyobb, és így át tudott pont ugyanazon a lyukon menni, amin keresztül néhány perccel előtte nem tudott átmenni, mert ő agyban eldöntötte, hogy ő azon nem fog tudni átférni.
Tehát akaraterő önbizalom kérdése volt ez az egész döntés?
Igen, illetve az, hogy át akarsz menni, vagy sem. Viszont a barlangász az kikötötte azt, hogy nem hagyhatják itt a csoport egyik felét, hiszen a csoportnak együtt kell menni, mint ahogy utaltam is rá az elején, ez egy nagyon fontos szabály, hogy mindig meg kell várni a mögöttünk levőt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsi ízelítőt hoztál a könyvből, és olvassunk is belőle egy kicsit.
Most Pál Feri atyától választottam egy részt, az ő írásának az alcíme az, hogy gondolj, amit akarsz, és azon belül is részekre tagolt az írását. És itt a 9. fejezetnek az a címe, hogy a jó, ami fölülmúlja a jó és rossz ellentétét. És ahogy többször is utaltam rá, minden szerzőnél nagyon sok nagy embernek, nagy gondolkodónak az írásai gondolatai megjelennek, de ugyanígy Pál Feri atyánál is, hiszen ő mentálhigiénés szakember, ő is ugye tanít a Semmelweis Egyetemen, tehát hozzá van ahhoz szokva, hogy másoknak a kísérleteit, másoknak az elméleteit felhasználja, és ő itt ebbe az írásába beemelte Hamas Bélának is a gondolatát, mégpedig úgy írja, hogy Hamas Béla írja, hogy ha az igazság el is hagy engem, az az ő dolga. Én az igazságot el nem hagyom, mert az meg az én dolgom. Ennek a kijelentésnek a tartalma, a mélysége felülmúlja azt, hogy ami történt velünk, az igazságos vagy igazságtalan. Itt valami többről van szó. És itt még egy terapeutát idéz, majd pedig azzal zárja ezt a gondolatot, hogy ezzel a hozzáállással sem tagadhatjuk, hogy rossz dolgok is történnek velünk, hanem másfajta megközelítésre jutunk. És utána ebben a gondolatsorban még több olyan, hát mondjuk azt, hogy híres embert idéz, akit talán a hallgatók vagy névről, vagy akár írások, vagy beszélgetések, interjúk alapján ismernek, mint akár Placid atyát, aki bencés szerzetes volt, és hosszú éveket töltött a gulágon, és hogy ő is ott milyen felismerésekre jutott. És én azt gondolom, hogy ezeknek az írásoknak egy nagy előnye, nagy értéke az, hogy nagyon sok olyan embernek a példáján keresztül próbálja ezeket a témákat körüljárni, akiket egy kicsit, mintha úgy ismernénk. Tehát vagy azért, mert láttuk a tévében, vagy azért, mert hallottuk őket a rádióba, vagy azért, mert valamilyen más összefüggésben olvastuk az ő életüket, az ő beszámolójukat, az ő élményeiket.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával Domán Vivien beszélgetett. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című mesének 6. részét olvassa fel nektek Kútvölgyi Erzsébet.
Másnap hajnalban Böbe, megszívlelve Sön Sámuel intelmeit, szoknyájához gombos tűzte a hosszú papírcsíkot, amelyen az előfizetők neve és címe állt. Így a kézbesítéssel nem is volt semmi baj, leszámítva azt, hogy amíg Böbe egy járdaszéli tócsában nézegette magát, Döfi, kecskéjék legvirgoncabb kisgidája, megette az utolsó példány címlapját a vezércikkel együtt. Böbe torka szakadtából bömbölt.
Most hogy adjam ezt oda Kacsa Karolának? Ő a mi Liba Leontinunk társbérlője, és majd elhápogja neki, hogy félig megevett újságot kapott, és Liba Leontin biztosan szól Sűn Sámuelnek.
Döfi restelte, amit tett, elkérte hát kecskemamától az ő épp lappéldányukat, és kicserélte a megrágott újsággal. Böbe megnyugodott, amikor pedig Döfi fogócskázni hívta a parkba, a béke teljesen helyreállt. A csirkék is ott kapirgáltak a virágágyásokban, és valahányszor Döfi legelni akart a sövényből, égtelen csipogásba kezdtek.
Megmondunk morzsának, megmondunk morzsának!
Ki az a morzsa? Érdeklődött Böbe. Morzsa kutya a Futrinka utcai éjjeli őr, de napközben a parkban alszik, hogy álmában is őrizzen valamit. Morzsa kutya ott aludt egy sárga virágú dália tövében, ahová jó melegen odasütött a szeptemberi nap.
Milyen kicsi kutya?
Fitymálta Böbe, miután szemügyre vette az alvó éjjeli őrt.
Kis kurta lábú tacskó.
A lába kurta, de a dereka hosszú, jegyezte meg Döfi. Majd meglátod, ha fölébred és jutózkodik, hogy milyen hosszú.
Sajnos Morzsa olyan sokáig aludt, hogy Böbe nem győzte kivárni ébredését. Elment inkább a csirkékkel játszani, kapirgált velük a porhanyós virágágyásban, hemperget bukfencezett, pancsolt az ivókútnál, egy szóval pompásan szórakozott. Akkor ment csak haza, amikor megéhezett, és eszébe jutott, hogy a papírzacskóban van még két pogácsa. A vén vaksi füles bagoly éppen kinézett az ablakon.
Valami piszkos roncsomó van az ajtó előtt, mondta hunyorogva. Nem értem, honnan került ide, hiszen csak az imént söpörtem le a járdát.
Én vagyok az,
szólalt meg Böbe, hogy eloszlassa a félreértést.
Kicsit játszottam a parkban.
Amikor Liba Leontin meglátta Böbét, majdnem elájult.
Rögtön itt a busz cicamicával, és most álljak neki ezt a maszad gombócot mosdatni.
Majd megmosdatja Leontin az esemény után, mondta Sűn Sámuel szigorúan. Amíg mi felvonulunk cicamica fogadására, addig Böbe baba szépen elolvassa a csőr múlt vasárnapi vezércikkét a hiába való károgásokról. Ezután rázárták az ajtót Böbe babára, és elvonultak cicamicát fogadni. Valamennyien szépen kiöltöztek. Liba Leontin nyakában földigérő kukorica gyöncsor lógott, Kuvikkelemen legújabb keresztben csíkos farktollait viselte, az öreg füles bagoly felvette ünnepi mellényét a tobozgombokkal. Sűn Sámuel pedig újra fényeztette és belakkoztatta valamennyi tüskéjét. Olyan volt a napsütésben, mint egy színarany tűkkel teli tűzdelt tűpárna. Bámulta is mindenki. Cicamica érkezésének hírére ugyanis hatalmas tömeg verődött össze a Kígyó köz és a Futrinka utca sarkán. Még a nyugdíjas hintaló is elődöcögött piros tetejű istálójából. Kandúr Károly, az aranyperec sütőde vezetője, egy csokor rózsaszínű virslit szorongatott. A tömegből mindjárt tettek is rá megjegyzést.
Örül a kandúr, hogy még egy macska költözik az utcába?
Bezzeg nem örülnek, egerentyűjék.
Igaz, hogy átsenvedték a csomag hurkapálcikát, amit nyertek? Igaz, hát, egerentyű úr levelet írt az Egér Újság szerkesztőségének, hogy tartsák meg a hurkapálcikát, és soha ne is legyen más rákcsálni valójuk.
Sűn Sámuel szorgalmasan jegyezte az innen-onnan elhangzó megjegyzéseket. Az ilyen megnyilvánulások az életet tükrözik, ezekből lesznek a legérdekesebb cikkek.
Majd nagyot néz az a macska, ha megtudja, hogy egy kutya a szomszédja. Bizony, egy ilyen rövid kicsőkházért hallgathat egy kis kutyaugatást.
A másik oldalról ki a szomszédja? Sompolyogi, mosolyogi a róka, az nem ugatós?
Hát nem, én azért inkább morzsát vállalnám szomszédomnak, mint azt a két színű rókát. Ha macska volnál, akkor is? Még akkor is, kukurikú.
Ha az Egér Újság vezetői tudták volna, hogy főnyereményüket egy macska nyeri meg, biztosan Ebbfalván építették volna ezt a kicsőházat.
Azt mondják, nem ismertek tudósítót küldeni erre a nagy eseményre.
Már hogy nem mertek volna? Csak hogy nem egeret, hanem egy többbe szakadt patkány riportert.
Azt a szürke roncsomót nem a patkány riporter vesztette el?
Azt ott, ugyan már, hiszen az a csőr szerkesztőségéhez tartozik.
A csőr szerkesztőségéhez tartozik, szántotta Sűn Sámuel ceruzája sebesen a papírt. Csak miután leírta, döbbent rá, miről is van szó. Szörnyű gyanúval eltelve nézett körül. Bal sejtelme nem csalt. Böbe baba állt mellette, a felismerhetetlenségig piszkosan, de az elégedettségtől ragyogó szemmel.
Hogy kerülsz ide? Rivolt rá Sűn Sámuel, miután felocsúdott elképedéséből.
A kájhajukon és a szellőztetőn keresztül, tájékoztatta Böbe baba. Nagyon untam azt a cikket a hiába való károgásokról, és gondoltam, inkább megnézem, hogyan érkezik meg a híres cicamica.
Sűn Sámuelnek minden tüskéje külön reszketett a méregtől. Mielőtt azonban eldöröghette volna lesújtó véleményét az olyan rongybabákról, akik nem átallanak fülig mocskosan az utcán mutatkozni, Liba Leontin elgágogta magát.
Ott van, ő az, most száll le az autóbuszról.
Igen.
A 99-es buszról akkor libbent le egy hófehér cica kék szalaggal a nyakában. Kandúr Károly már rohant is feléje, a virsli csokrot lobogtatva. Kuvik Kelemen, a szemfüles fotóriporter, egy hirdető oszlop tetejére röppent, hogy megörökítse a nagy pillanatot, amikor a boldog nyertes átlépi a főgyeremény küszöbét. Sűn Sámuel az előre mozduló tömeget igyekezett tüskéjével visszaszorítani, de hiába.
A cicát akarjuk látni!
Csipogták, röfögték, kotkodácsolták, visították, harsogták, minden oldalról. Az öreg füles bagoly, aki szintén egerésző természet lévén rokon szenvezett a macskákkal, elhuhogta magát.
Éjjen, cicamica!
Több sem kellett. A következő pillanatban már hangos éjjenzéstől zengett az egész Futrinka utca. Kendők lobogtak, színes tollak kavarogtak, verebek röpködtek, és az autóbusz alig tudott tovább haladni a sűrű tömegben. Egerentyűné, aki mindezt egy utcai egérjük rejtekéből nézte végig, olyan rosszul lett az irítségtől, hogy kénytelen volt bevenni három idegcsillapító mágszemet. Maga az ünnepelt nagy zavarban volt, jóval kisebb tömegre és sokkal nagyobb köcsögre számított. Kis hurka bőrtáskájával a hóna alatt tétován állt meg a köcsögház lépcsőjén. Beférek én ebbe? Kérdezte kétkedőn. Sűn Sámuel legszívesebben a keblére ölelte volna. Beférek én ebbe? Tökéletes! Ez lesz a címe annak a cikknek, amely a másnapi csőr hasábjain az egerek szűk markuságát fogja az olvasók elé tárni. Kuvik Kelemen, mintha csak olvasott volna főnöke gondolataiban, olyan fényképeket igyekezett készíteni, amelyek cicamicát nagynak, a köcsökházat viszont egészen kicsinek, csak a háttérből mutatják. Sajnos nem volt könnyű dolga, mert valahányszor egy-egy jó beállítást talált, Böbe Baba véletlenül mindig éppen belesodródott a képbe. Pedig jobbnál jobb témák kínálkoztak. A boldog nyertes meghatottan harap a feléje nyújtott virsli csokorból, a boldog nyertes néhány köszönő szót szeretne rebegni az összegyűlt tömegnek, de hangja meghatott dorombolásba fúl, a boldog nyertes hófehér bundáját apró nyuszi mancsok cirógatják, egy lelkes gida gyönyörű fodros kelkáposzta levelet terít a boldog nyertes lába elé, a boldog nyertes karmai véletlenül beleakadnak tyúkanyó szárnytól lába, mosolygó bocsánatkérés, körös körül elragadtatott arcok. Amikor a boldog, bárkissé talán csalódott nyertes mögött végre becsapódott a köcsökház ajtaja, Sűn Sámuel azonnal nyakon csípte a mit sem sejtő Böbe Babát, és átadta Liba Leontinnak, mosdatás végett. Liba Leontin, mint a lútfélék általában, nagyon sokra tartotta a vizet. Belenyomta hát Böbét a szerkesztőség esővízgyűjtő hordójába, és annak rendje módja szerint alaposan kimosta. Nyolcszor kellett a vizet cserélni. Böbe torka szakadtából bömbölt.
Úgyis itt hagyom ezt a vacak szerkesztőséget, világá megyek, itt nem lehet kibírni.
Hogy világgá ne menjen, beledugták egy hálószatyorba, és a kályha mellé akasztották száradni. Böbe egy darabig sírt, kapálózott, méltatlankodott, azután elaludt. Másnap reggel ébredt csak fel, midőn a csőr példányai már nagy kötegekben sorakoztak a fal mentén. A címlapot féloldalas fénykép díszítette, cicamica közelről, hófehéren, szinte az egész képet betöltőn, háta mögött a szerényen eltörpülő köcsögházzal. A kép alatt vastag betűs cím. Beférek én ebbe? A szegény nyertes joggal teheti fel ezt a kérdést az egérújság lelkiismeretlen munkatársainak, kik a nyeremény köcsögre szánt anyagot valószínűleg saját köcsögeikbe építették bele. Böbére ez a kitűnően megszerkesztett cím a világon semmi hatással nem volt, ő csak a képet bámulta kitartóan.
Mi az a sötét maszat a kép sarkában?
Kérdezte végül. Te vagy, mordult rá Kuvik Kelemen szokatlanul nyers hangon. Az összes képemet tönkretetted. Azt hittem megüt a guta, amikor az előhívásnál láttam, hogy minden felvételre rákerültél. Böbe hallgatott. Most kezdjen el magyarázkodni, hogy nem szánt szándékkal tette, éppen csak mindig azt a helyet kereste, ahonnét a legjobban lehetett látni. Ígérje meg, hogy máskor vigyázni fog. Végasztalja meg Kuvik Kelement, hogy az a sötét folt semmivel sem rosszabb, mint egy odavetődött árnyék. Sokáig gondolkozott, végül aztán csak annyit mondott. Éhes vagyok. Erre kivették a hálóból.
Ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 6. részét olvasta fel Kútvölgyi Erzsébet. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja elmélkedését az engesztelés lelkületéről. A szerkesztő Gronda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Folytassuk az engesztelésről szóló elmélkedésünket. Az engesztelés mindenek előtt lelkitett, bár sokszor testi cselekedetekben nyilvánul meg. Jézus azt mondja, amikor tehát felajánlod adományaidat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, és csak akkor menj, és ajáld föl adományodat. Tehát ahhoz, hogy Jézus nagy engesztelő áldozatába bekapcsoljuk a mi kis áldozatainkat, amik nekünk nem is olyan kicsik, ahhoz először tisztítsuk meg szívünket, lelkünket, hogy ez az áldozat, amit Jézus keresztjéhez kapcsolunk, ez tiszta, engesztelő áldozattá váljon. Béküljünk ki mindenkivel, és akarjuk jobbá tenni az életünket. Forduljunk el minden bűntől, iszonyodva, útálattal, és forduljunk az Isten felé, tehát térjünk meg. És minél inkább a lelkünk megtisztításával, a bűnbánattal közelebb kerülünk Jézushoz, egyre tökéletesebben egyesülünk vele, annál tökéletesebb az engesztelő áldozatunk is. Most hallgassunk meg Faustina nővér naplójából egy idézetet, a 948-as pontot. Ma a pasió alatt megpillantottam a meggyötört Jézust. Fején tövis koszorú, kezében nátszál. Jézus hallgatott. A zsoldosok versengbe fáradoztak kínzásán. Jézus semmit sem szól, csak rám nézett. Erre a pillantásra megéreztem szörnyű kínjait. Mi még csak nem is sejtjük, mennyit szenvedett értünk Jézus keresztre feszítése előtt. Lelkem tele van fájdalommal és vágyakozással. Nagy gyűlöletet éreztem lelkemben a bűn iránt. A saját legkisebb hűtlenségem is óriási hegynek tűnik. Önmegtagadással és vezekléssel engesztelek. Ha meggyötört Jézust nézem, szívem meg akar szakadni, s azon tűnődöm, mi történik majd a bűnösökkel, ha nem akarnak Jézus szenvedéséből lelki hasznot meríteni. Eddig Faustina nővér naplójából idézett. Hallhattuk, hogy Faustina nővér milyen együttérzéssel fordult Jézus szenvedéséhez, és mennyire átélte ezeket. Azt mondja, még csak nem is sejtjük, mennyit szenvedett értünk Jézus keresztre feszítése előtt is. Nagy gyűlöletet érzett a bűn iránt. Még a legkisebb hűtlensége is óriásinak tűnt Faustina nővér előtt. És úgy belegondolhatunk a napjainkba, mivel töltjük a napjainkat, amik olyan gyorsan tova tűnnek, olyan rövidek. És hányszor döntünk rosszul, hányszor döntünk úgy, hogy Jézust kihagyjuk egy-egy programunkból, az életünk egy-egy részéből, és hűtlenekké válunk. Milyen hideg tud lenni a mi szívünk is, és milyen messzire tudunk kerülni Jézus szerető szívétől. Engesztelővé válik a mi lelkünk is, mi szívünk is, ha egyre inkább megértjük és felfogjuk Jézusnak ezt a mérhetetlen szenvedését a lelkekért. És egy kicsit is megtapasztaljuk ezt a szenvedést, hogy egy kicsit is engedi Jézus, hogy mi is átéljük ezt a lelkek utáni szomjúságát, vágyát, akkor mi is egyre inkább a lelkek felé fordulunk, a bűnös lelkek felé fordulunk, és engesztelünk értük, és mindent megteszünk azért, hogy ezek a lelkek megismerjék Jézust, és megszeressék, és megmeneküljenek az örök haláltól. Minél jobban szeretjük Jézust, annál jobban szeretjük az embereket is, és annál jobban szeretjük önmagunkat is. És annál nagyobb egységben vagyunk a Szent Háromságos Egyistennel. Jézus ugye, aki tökéletes egységben van az Atyával, és ez minden egységnek az alapja. Ádám és Éva, amikor elkövette a bűnt, akkor ez az egység megtört, megsérült. És az engeszteléssel, az imával, a vezekléssel, az áldozatok önkéntes vállalásával ezt az egységet formáljuk, alakítjuk önmagunk és Isten között is, önmagunk és az emberek között is. Mert az az egység nem csak Isten és az ember között sérült meg, hanem ember és ember között is, és az ember önmagával is meghasonult, önmagával sincs egységben. Nem elég hiteles, nem azt mondja, amit gondol, nem azt cselekszik, amit mond, és így tovább. Jézus az, aki tökéletes egységben van az Atyával is, önmagával is, és ő a hitelességnek is a példaképe. És azt mondja Faustina nővér, hogy azon tűnődöm, mi történik majd a bűnösökkel, ha nem akarnak Jézus szenvedéséből lelki hasznot meríteni. Mi is belegondolunk abba, hogy környezetünkben lévők, akár a családtagjaink, akik eltávolodtak Istentől, férjünk, gyerekeink, unokáink, vajon mi lesz velük, ha nem akarnak Jézus szenvedéséből lelki hasznot meríteni? Ha nem akarják elfogadni azt a kegyelmet, ami a húsvétból fakad, a húsvéti kegyelmet, a megváltás kegyelmét. És minél inkább belegondolunk ebbe, annál buzgóbban harcolunk a lelkekért, elsősorban a családtagjainkért, és mint hogy egy jó édesanya is az életét is odaadja a gyermekeiért, ugyanúgy mi is egyre inkább életünket adjuk azokért, akik körülöttünk vannak, hogy minél előbb megtérjenek, Jézushoz térjenek, hogy el ne vesszenek. Jöjjön egy másik idézet Faustina nővér naplójából. Beteg voltam, nem vehettem részt a szentmisén. Kis idő múlva megpillantottam a szűzanyát, kimondhatatlan szépségében. Azt mondta, leányom, imád, imád, és újra csak imád kérek tőled a világért, és főleg hazádért. 9 napig végez engesztelő szentáldozást, s kapcsolódj bensőségesen a szentmise áldozatba. A 9 nap alatt áldozatként fogsz állni Isten előtt. Mindenhol, mindig és minden időben, akár nappal, akár éjjel, ahányszor felébredsz, imádkozz lelkedben. Lélekben mindig lehet imádkozni. Eddig az idézet. Szűzanyát látta meg Faustina nővér, úgy szólított, hogy leányom, és azt mondtanék, hogy imád, imád, és újra csak imád kérek tőled a világért, és főleg hazádért. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ugyanolyan aktuális ez a mondat ma is, mint akkor, és tudjuk, hogy a szűzanya bárhol jelenik meg, Fatimában, Lourdesban, Medjugorjeban, vagy máshol, mindig imád, áldozatot és bűnbánatot kér az egész világért. És azt is mondja, hogy 9 napig végez engesztelő szent áldozást. Szent áldozásnak ott van az engesztelő jellege. És hogy kapcsolódjon be bensőségesen a szentmise áldozatba. Hogy a szentmise áldozatban jelen valóvá váló Krisztus áldozatába egyre tökéletesebben belekapcsolódjak, hozzá kapcsolva az én személyes áldozatomat. És azt is mondja, hogy mindenhol, mindig és minden időben, akár nappal, akár éjjel, ahányszor felébredsz, imádkozz lélekben. Lélekben mindig lehet imádkozni. Ami azt is jelenti, hogy lélekben állandóan Krisztussal lenni, őt szemlélni, ő benne élni, tudatosítani magunkban az ő állandó jelenlétét. És eszembe jut Bódi Mária Magdika mondata, amikor az édesanyja bement hozzá, és ott találta az ágya mellett térden állva imádkozni, és ahányszor csak bement hozzá, akár nappal, akár éjjel, szinte mindig így találta Magdikát. És azt mondta neki az édesanyja, hogy Magdikám, túl sokat imádkozol, meg fogsz betegedni. És azt mondta Bódi Mária Magdika, édesanyám, sokat lehet imádkozni, de eleget nem. Bódi Mária Magdika egy igazi engesztelő lélek volt, majd még esetleg visszatérek rá, mert nekem az egyik példaképem. Most az engesztelés témaköre kapcsán idézzük föl a fatimai jelenéseket, amik 1916-ban kezdődtek. Rendkívül aktuálisak, minden üzenete, akár az angyali üzenetek, akár a szűzanya üzenetei ma is érvényesek, és talán soha ennyire aktuálisak nem voltak. 1916 tavaszának vége felé, tehát egy évvel Szűz Mária első jelenése előtt a kis rokon gyermekek, Lúcia, Jácinta és Franciszkó hirtelen egy a fák koronája felett egy áttetsző, lebegő alakra lettek figyelmesek, aki olyan vakíton fehér volt, mint a hó. A lény közelebb jön, s arconásai, amelyek földön túli szépségűek, egy 14-15 éves ifjúé. A gyermekekhez odaérve barátságosan szólítja meg őket. Ne féljetek! Én a béke angyala vagyok. Imádkozzatok velem! Azután letérdel, és homlokával a földet érinti. A gyermekeknek a következő imát kell háromszor elismételniük. Istenem, hiszek benned, imádlak téged, remélek te benned, szeretlek téged. Kérlek, hogy bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek te benned, nem imádnak téged, nem remélnek te benned, nem szeretnek téged. Majd ezt követően felegyenesedett, és így szólt. Így kell imádkoznotok. Jézus és Mária szívei meghallgatják imádságotokat. Figyeljük meg az angyalnak az érkezését, viselkedését, azzal kezdi rögtön, hogy ne féljetek, ugyanúgy, mint amikor Máriának megjelent, mert amikor az ember találkozik a természet felettivel, találkozik az Istenivel, akkor mindig van egy ilyen istenfélelem, és van egy elbűvöltség is, egy elragadtatás is. Bemutatkozik, én a béke angyala vagyok. Mennyire szükség van a béke angyalára ma is. A béke fejedelme a béke angyalát küldi el nekünk, és küldte el akkor is, és Medjugorjéban pedig béke királynőjeként a szűzanya maga jelenik meg már több mint 40 éve. Folytatásaként a fatimai jelenéseknek. És azt mondja az angyal, imádkozzatok velem. És nézzük meg, hogy kezd el imádkozni az angyal, letérdel, és homlokával a földet érinti. Micsoda alázat, micsoda hódolat az Isten előtt. De nekünk utánozni kell az angyalt, mert ő színről színre látja az Istent, és ott van előtte. És egy csodálatos imát tanít meg a gyerekekkel. Istenem, hiszek benned, imádlak téged, remélek te benned, szeretlek téged. Kérlek, bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek te benned, nem imádnak téged, nem remélnek te benned, nem szeretnek téged. Csodálatos engesztelő imádság másokért.
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallották az engesztelés lelkületéről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István rá.